Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Szamárpad adása. 2023. június 27-e van. Mai vendégem Bendarzsevszky Anton, posztszovjet térség szakértő, újságíró, az Ökonomist szakmai igazgatója. Szia Anton, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést.
Ja, szervusz. Köszönöm a meghívást.
Antont elsősorban a hétvégi Jevgenyi Prigozsin pucskísérletről, vagy lázadásról, aztán pedig az ukrán offenzíva állásáról fogom kérdezni. Ha tetszett, akkor lájkoljátok és osszátok meg a videót, és nagyon kíváncsi vagyok a kommentjeitekre, főleg a különböző találgatásokra, ugye, hogy mi volt a motivációit, meg mi lehet a következőben, mire számíthatunk ezzel kapcsolatban. Mert utána néztem, hogy mi történt a mai napon, így a elmúlt évszázadban, és 1905-ben az orosz-japán háborúban ezen a napon tört ki a lázadás a Patyomkin páncéloson a legénység között. És ugye ezt gondoltam, ez egy remek átvezető lesz ehhez, hogy én az elmúlt héten gyakorlatilag teljesen a Titán tenger alattjáró körüli történet bűveletébe értem egészen péntek estig, amikor a Telegram csatornákon, amit követtek, láttam, hogy felrobbant teljesen. És ugye az egész, amit láttam, egy olyan videóval kezdődött, amin hát Prigozsin, azt hiszem, hogy emberei, vagy nem tudom, beosztottjai, katonái csináltak, hogy megtámadta, vagy légicsapást érte a táborukat, ahol, nem tudom, Ukrajnában. Nem tudom, te láttad-e azt a videót egyébként?
Persze, 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 én péntek estétől kezdve. Hát most nem tudom, hogy ebbe a műsorra belefér ez a fajta adalék, a gyerekekkel mentünk
Persze.
pénteken kempingezni a Balatonra. Egy ilyen gyerekekkel töltött családi hétvégére néztem előre, tehát az nézett ki, és az volt a terv, hogy ellentétben az elmúlt hónapok aktivitásával csak esténként fogom megnézni a telefont, hogy egyébként mi történik, mi kikeresett. És ugye péntek este elindultak az események, és gyakorlatilag nem is nagyon aludtam éjszaka, és hát sajnos szombaton is ezzel foglalkoztam folyamatosan, miközben hát a gyerekek, szerencsére volt a kempingben animáció, tehát a gyerekeket lefoglalták az animátorok, de a családi hétvégének ilyen szempontból lőttek.
Aha, hát igen. Arra gondoltam, hogy ki...
Egyszer úgy mentünk el nyaralni, hogy másnap lezuhant a Kaczynszkinek a gépe, és akkor azért ugrott a nyaralás, mert ugye a Kaczynszki meg a teljes személyzet, teljes lengyel felsővezetés a Smolensk alatt életét vesztette, tehát nem annyira jól válogatjuk meg a nyaralások időpontját.
Hát vagy lehet, hogy nem megfelelő hivatást választottál, akkor ez nem egy nyaraló szakma.
Pedig gondolná az ember, hogy ez a nyáron általában kevesebb esemény szokott történni.
Szerettem volna áttekinteni azt, hogy mi történt, vagy hogyan történtek az események, ami ide vezetett ehhez a lázadáshoz. Ezt lázadásként látom most az angol nyelvű csatornákon, mutiny, itt illetik, inkább nem úgy, hogy pucs már, ez valamiért. Ezt tudod, hogy miért van ez egyébként?
Ez Putyinnak a minősítése, ugye
Aha.
ő maga mondta a szombat reggeli beszédében, hogy ez egy lázadás, ez egy hátbaszúrás, ugye őt is, meg az orosz államot is hátbaszúrták, elárulták, és egy lázadás indult ellene. Hát a lázadás az inkább egyfajta kisebb dolgot feltételez,
Ez ilyen
mint a katonai pucs.
bagatelizálás is. Aha.
Így van, az egy ilyen korlátozottabb jellegű esemény. Én azt gondolom, hogy ez inkább a katonai pucs kategóriájába esik, ami történt. Bár persze itt lehet vitatkozni a kiterjedését illetően, mert nem láttunk egy ilyen tömeges tömeges
Átállás.
átállást, vagy tömeges forrongást a Oroszország utcáin, hanem ugye lényegében egy korlátozottan a Wagner csoportnak a zsoldosai engedelmeskedve Jevgenyi Prigozsin hívószavának, ők voltak benne ebben a puccskísérletben, egy megbukott,
Jó.
sikertelen puccskísérletben.
Jó, akkor előtte azt szeretném elmondani, hogy aki a Wagner csoport működését, illetve alapítására kíváncsi, annak ajánlom, hogy nézze meg. Egyrészt te is sokat nyilatkoztál ebbe a témába, a magyar médiában is van erről sok forrás már, ez Bíró Zoltán, aztán Tarjányi Péter, de van egy nagyon jó, a YouTube-on van egy nagyon jó videó, a Wall Street Journal-nak egy dokumentumfilm gyakorlatilag, ami teljesen a kezdetektől, hogy mire hozták létre, hogyan szerepel ebben az orosz állam, stb. Mi ezt most mi szerintem kerüljük el. Viszont oda szeretnék visszamenni, hogy ugye a Wagner oroszlán részt vállalt, vagy talán ezt a feladatot kapta, azt mondhatjuk, hogy a Bakhmutot elfoglalja. Bakhmut előtt Szoledárt, aztán Bakhmutot nagyon hosszú idő után, miután az orosz hadsereg ugye nem tudott megbirkózni ezzel a feladattal. És hát ez egy nagyon-nagyon, ugye ez egy 8 hónapig tartó ostrom volt, a Wagnernek állítólag 20-30 ezer körüli vesztesége volt. Folyamatosan panaszkodtak az orosz hadsereg részéről a lőszerellátmány ra, és talán itt kezdődtek meg az első repedések, ugye?
Én azt gondolom, hogy a repedések nem a Wagner csoportnak az ellátottsága miatt keletkeztek, hanem valószínűleg a Jevgenyi Prigozsin személyes ambíció és politikai gondolatai miatt keletkeztek. Itt a Wagner csoport lényegében tavaly ősz óta versenyre lépett, versenyre kelt az Orosz Védelmi Minisztériummal, és onnantól kezdve ez a verseny egyre nyilvánosabb dimenzióba lépett, és minden további nyilatkozat az igazából ebből a politikai versenyből fakadt. Most az, hogy kaptak-e lőszereket, vagy nem kaptak elég lőszert, ezt nem tudjuk ugye teljes mértékben megítélni. Lehetséges, hogy volna bosszút elkövetni a Wagner csoporton, hogy rossz fényben tüntetik fel magát a Védelmi Minisztériumot, de az is lehet, hogy egyszerűen Prigozsinnak a politikai nyilatkozatait, vagy politikai csatározásait mutatják ezek a nyilatkozatok, és valójában egyébként nem kaptak kevesebb lőszert, mint egyébként az orosz hadsereg egésze a fronton.
Aha, tehát ez a videó, amit mutatok, ez egyébként ez akkor készült, azt hiszem, hogy május elején volt ez, amikor ugye azt mondja, hogy azért kell ennyi, akkor azért szenvednek ennyi veszteséget, mert nem túl, nincs elég lőszerük. A következő pedig, amikor ugye a Wagner eldöntötte, hogy ők elvonulnak Bakhmutból igazából, ugye május végén, és azt hiszem június 5-ei határidővel ki is fonták a csapatokat, és a visszavonulás közben az orosz tűzpárbajba keveredtek ott orosz erőkkel, majd fogjul is ejtettek egy orosz parancsnokot, akit később kiengedtek, igaz? Jól emlékszem erre.
Igen, valami ilyesmi a kronológia, de én azt gondolom, hogy egy kicsit ilyen más keretbe helyezném az egészet, és azt mondanám, hogy próbáljunk meg a Wagner csoportra és Jevgenyi Prigozsinyra személyesen az elmúlt egy-két hónap nyilatkozatai alapján tekinteni. Tehát nem, hogy mondjam, nem azt... Szerintem ne azt nézzük meg, hogy esetleg mi
Pontosan mi
vezetett el
történt?
ehhez a puccskísérlethez, hanem én azt gondolom, hogy amit az elmúlt néhány hónapban tett, legalább egy hónap, de lehet, hogy az elmúlt 2-3 hónapban tett, az már ennek az előkészítése volt. Tehát azt gondolom, hogy nagyon tudatosan szólt bizonyos rétegekhez, nagyon tudatosan építette ezt a fajta politikai narratívát, amit felépített, egyre határozottabban szólt, lépett fel ebben a konfliktusban az orosz védelmi minisztériummal szemben, és én itt egy abszolút
Yes.
tudatos politikát látok. Tehát nem egy olyan spontán, hogy mondjam, eseménysorozatot, amikor szegény Wagner csoportot itt megpróbálták kicsinálni. Egyébként lehet, hogy benne van az is, hogy amikor látták az orosz vezetők, hogy mennyire kiesett a kontrollból, kicsúszott a kontroll a Wagner csoport felett, akkor megpróbálták ugye megfékezni. De az is biztos szerintem, hogy Prigozsin az elmúlt hónapokban abszolút tudatosan lépett erre az útra, abszolút tudatosan próbálta kiélezni ezeket az ellentéteket az orosz, a legfelsőbb orosz katonai vezetéssel, és ezek a nyilatkozatok nem is biztos, hogy mindig az igazságot tükrözték, ellenben politikai üzenetnek abszolút tekinthetőek. Tehát én például nem gondolom azt, tehát nincs arra utaló bizonyíték vagy jel, hogy ugye, ami te is említettél, hogy néhány héttel ezelőtt hátba támadták volna Wagner csoportot a kivonulás során. Erre Prigozsin nyilatkozatain kívül, meg a megszólaló, ugye a Prigozsin féle videóban megszólaló orosz katona nyilatkozatain kívül semmilyen bizonyítékot nem látunk. Ahogy arra sem látunk bizonyítékot, hogy ugye a puccs kísérlet napján, ugye a Prigozsin bejelentése szerint a Wagner csoportot megtámadták volna. Ugye ő azzal kezdte, hogy légi csapásokat intéztek a Wagner csoport ellen, ami ugye árulás, és ők és Sojgu és Gerasimov lógni fognak. De erre semmilyen bizonyíték nincs, hogy a Wagner csoportot egyébként valóban bárki megtámadta volna, semmilyen felvétel, semmi nem igazolja, hogy ez így történt volna. Ráadásul maga Prigozsin ugye egy nappal később elmondta, hogy ennek a puccskísérletnek, vagy ennek az akciónak a Wagner részéről egyetlen egy áldozata sem volt. Tehát lényegében elismerte, hogy hát ha történt is ilyen támadás, de mondom, erre nem történt, nincs bizonyíték, akkor annak nem volt áldozata a Wagner csoport köréből.
De a Wagnert egyébként te olvasatodban ki akarták vonni a forgalomból, vagy el akarták őket, ugye?
Abszolút, abszolút. Tehát ez a konfliktus, ez nem a Prigozsin javára végződött, mármint most végképp nem, de nagyjából egy hónapja dőlt el, hogy mi lesz a Wagner csoport sorsa, hogy teljesen ugye betagolják őket az orosz hadseregnek a részébe. Tehát valószínűleg a konfliktus valamikor akkor, nem, a konfliktus jóval korábban indult, de a Prigozsin fejében lehet, hogy akkor kezdett érlelődni a gondolat, hogy esetleg katonai erővel is megpróbál igazságot szolgáltatni, amikor elfogyott körülötte a levegő, és amikor végképp úgy érezte, hogy nem maradt számára más, hogy el fogják venni a legfőbb politikai erőforrását, a Wagner csoportot, ami által bármilyen hatalmi tényező tud lenni az orosz politikában, és megpróbált még tenni valamit végső elkeseredésében, hogy ez ne így legyen. De azért ne feledjük el, hogy a Wagner csoport egy teljes illegalitásban működő katonai alakulat volt, amelynek még a törvényi bázisa sem volt előkészítve az orosz törvényhozásban, tehát hivatalosan az orosz alkotmány nem tesz lehetővé ilyen fegyveres, az orosz hadseregtől külön működő fegyveres alakulatoknak a működtetését, nem teszi lehetővé, hogy orosz állampolgárok fizetett zsoldosként lépjenek fel. Tehát a csoporta elvileg tehát teljesen illegális volt, mégis az orosz hadsereg párhuzamos struktúrájaként működött, mert egyszerűen hagyták működni, és amikor a konfliktusok már túlságosan magas szintre léptek, a Prigozsin és a Védelmi Minisztérium közötti konfliktusok, akkor döntött úgy az orosz vezetés, valószínűleg ugye személyesen Vlagyimir Putyin, hogy ez már inkább árt, ez a fajta versengés, ez már inkább árt az orosz államnak, és kicsúszik a kontroll Prigozsin fölött, és ezt azonnal ugye meg kell szüntetni, vagy azonnal be kell tagolni az orosz védelmi minisztérium alá.
Ez volt az előbbi bejátszás, amit mutattam, amit ugye végül is a Kadirov, Ahmat, nem tudom mi az, Ezred, vagy nem tudom milyen, ők aláírták, és ugye a Wagner pedig elutasította ennek az aláírását, ennek a szerződésnek. Amit most mutatok, az a videó, ami pár nappal a puccs előtt lép, vagy publikált Prigozsin, illetve a Wagner, ami egy fél órás hosszú interjúnak egy részlete, vagy beszéd inkább részlete, amiben egy olyan, arról kezd el beszélni, hogy ez az egész háború tulajdonképpen mennyire értelmetlen, hogy nem találtak nácikat Ukrajnába, a céljaik nem világosak, illetve először felvázolt célokkal azok teljesen kudarcba fulladtak, az ellenkezőjét érték el. Tehát egy olyan embert mutat, aki mondjuk, mintha a fronton így megvilágosodott volna, és ugye tisztában került itt a helyzettel, és ezután meri kritizálni a vezetést. Bár Putyint itt személyesen, itt még nem kritizálta, és azt hiszem talán azóta sem. És akkor én még mindig azt gondoltam egyébként, hogy ugye, vagy egy ilyen dilemma előtt próbált állítani ugye Putyint, hogy a Sojgu Gerasimov vezette hadvezetés, vagy például, vagy az ő által képviselt irány vigye majd a hadműveleteket. Ezt jól látom, hogy egy ilyen Putyinnak egy ilyen dilemmát ajánlott.
Hát ha így is történt, ez egy fals dilemma volt, mert nyilván
Aha.
Prigozsin semmilyen tehát semmilyen, hogy mondjam, képzettséggel nem rendelkezik ahhoz, hogy ilyen katonai pozíciókat töltsön be, nincsenek katonai rangjai, nem. Azt nem tudom, hogy szolgálta a hadseregben, feltehetően szolgált azért, mert ugye kötelező sorkatonaság van Oroszországban, de ő egy elítélt. Tehát ő ugye börtönben is volt, ő nem egy, hogy mondjam, nem egy potenciális jelölt egy védelmi miniszteri vagy akár vezérkari pozícióra. Tehát ha Prigozsin el is hitte magáról, hogy esetleg ilyen opciói vannak, hogy akkor nem tudom, Szergej Sojgut, aki Putyinnak egy ilyen fiatalkori barátja, hogy őt leváltják, és majd kineveznek egy a semmiből jött korábbi elítélt bűnözőt, az egy nagyon fals perspektíva volt. Ennek a lehetősége valójában soha nem létezett, legfeljebb Prigozsin fejében. Nem tudom, hogy ő tényleg elhitte magáról, hogy ez megtörténhet, nem biztos, hogy ő lehet, hogy végül is a végső ambíciói lehet, hogy csak arról szóltak, hogy a Wagner csoport megmaradjon, és az ő irányítás alatt maradjon, és esetleg olyan védelmi, tehát olyan váltásokra kerüljön sor a Védelmi Minisztériumba, amelyek révén hozzá lojális, vagy vele jó kapcsolatot ápoló vezetők kerülnének hatalomra, de azt gondolom, hogy ez soha nem volt opció, hogy ő bármilyen pozíciót betöltsön az orosz felső vezetésben. Ugye érdekes magának Prigozsinnak a megjelenése az elmúlt időszakban, hiszen most az elmúlt mondjuk fél évben tavaly ősz óta nagyon sok hír szól Prigozsinról. Korábban, főleg a nemzetközi életben Prigozsin nevét alig ismerte valaki. Amikor az orosz média, ellenzéki média ugye éveken keresztül állította, hogy Jevgenyi Prigozsin áll a Wagner csoport irányítása mögött, akkor ezt Prigozsin tagadta, és sőt, be is perelte ezeket a médiákat, és meg is nyerte ezeket a pereket. Ilyen becsülessértésre hivatkozva komoly kompenzációkat fizettek ezek a médiumok Prigozsinnak, több ilyen eset is volt. De ugye Prigozsin korábban kapcsolatba került, ő működtette a jelek szerint ezeket az orosz trollgyárakat, 2014-et, bocsánat, követően. És valószínűleg a Wagner csoport létrehozása is ugye 2014-ben indult. Ugye említetted a linkeket részletesen a Wagner csoportról, de azért egy pár mondatban elmondanám, hogy a Wagner csoport koordinálással kezdetben nem Prigozsinhoz kapcsolódott egyáltalán. Tehát ő szerepelt is, tehát valószínűleg ő volt benne a Prigozsi, a csoportnak a koordinálásában, de inkább olyan szempontból, mint fizető, mint adminisztratív fél, aki azt a feladatot kapta, valószínűleg személyesen Putyintól, hogy ezt az új struktúrát hatékonnyá tegye és biztosítsa a működését. De a közvetlen irányítás, a közvetlen koordinációt az orosz külső hírszerzés, a GRU végezte, tehát a Wagner csoport a GRU-nak egy ilyen illegalitásban működő struktúrája volt, amelyet Jevgenyi Prigozsin kurálta a jelek szerint. És erre ugye azért volt szükség, hogy az orosz állam ott is fel tudjon lépni illegálisan, ahol egyébként, tehát kihasználva ezt a szürke zónát adta lehetőséget, ahol egyébként hivatalosan az orosz hadsereg nem léphetett volna oda, tehát mondjuk az afrikai országokban, Szíriában a Wagner csoport betöltötte ezt a teret, és az orosz külső hírszerzésnek egy ilyen kihelyezett struktúrájaként funkcionált. És Prigozsinnak a színre kerülése tavaly nyáron történt, akkor lépett a rivalda fénybe, és azt mondta, hogy igen, a hír igaz, én vagyok az, aki irányítja a Wagner csoportot, és én vagyok az, akihez kapcsolódik ennek a csoportnak a működése. Előtte Prigozsinról nyilvánosan csak ilyen kérdőjelesen lehetett beszélni, hiszen, ahogy említettem, egyrészt ugye nem is voltak konkrét bizonyítékok arra, hogy valóban ő kapcsolódik hozzá, másrészt pedig ezeket a híreszteléseket Prigozsin határozottan tagadta, és ugye ezeket be is perelte ezeket az orosz ellenzéki médiákat. És teljesen hirtelen, tavaly nyáron Prigozsin a rivalda fénybe lépett, és megjelent a fronton, hirtelen publikus szereplő volt. Ugye esetleg a hallgatók lehet, hogy emlékeznek rá, hogy voltak ukrán rakétacsapások a Wagner csoport bázisával szemben, és akkor felmerült, hogy lehet, hogy Prigozsint is eltalálták, és akkor Prigozsin ott a romok között mászkált, és ugye mutatta, hogy nem ő él, és a Wagner csoport pedig igen, Dmitri útként mutatod éppen, aki igazából az egyik, ő igazából a katonai vezetőjének mondható ennek a csoportnak, aki éveken keresztül egészen az orosz-ukrán háborúig, ő volt feltehetően a katonai irányítója ennek a csoportnak.
Igen.
Szóval Prigozsinnak a megjelenése, Prigozsin nem egy publikus szereplő, ő egy évvel ezelőttig alig volt jelen, lényegében nem volt jelen a nyilvánosságban sem, az orosz nyilvánosságban sem, a nemzetközi nyilvánosságban, és tavaly nyár óta kezdte így felépíteni ezt az imást, amit most látunk, és fokozatosan jutott el arra a pontra, amikor már olyan figurává vált, aki heti szinten vagy napi szinten küld üzeneteket az orosz felső vezetésnek. Én azt gondolom, hogy azért a Kremlben is meglepődtek, hogy Prigozsin hogyan jutott el néhány hónap leforgás alatt idáig, és ilyen teljesen kontrollálhatatlanná vált.
Itt ez a videó, amit mutatok, ez a szombat reggel megjelentek a rostovi hadparancsnokságnak azt hiszem, hogy a fő hadiszállásán vagy. És ugye Rostov az, ahol ami teljesen a logisztikai hub az egész ukrán fronthoz, innen szállítják a hadianyagot az emberek, itt van kiképzés, ide hozzák az frissen bevonultatókat, és ha jól értelmezem, itt a helyi parancsnokokkal hát viszonylag kedélyesen beszélget, itt senki nem állt nekik ellen, beengedték őket, az egész csoportot. Tehát itt például azért én azt gondoltam, hogy ez nyilván egy törekvése volt neki arra, hogy átállítsa maga mellé állítsa a hadsereget.
Most konkrétan nem emlékszem a személyekre, akik részt vettek a
Aha.
beszélgetésben. Az egyik azt hiszem az FSB helyettes vezetője volt, a másik a GRU-hoz kapcsolódott, és volt talán egy helyettes miniszter is, aki Rostovban Prigozsinnal kedélyesen beszélgetett. De
Hát
azért ne
ez.
felejtjük el, hogy Prigozsin és csapata egészen most szombatig lényegében frontot megjárt nemzeti hősök voltak Oroszországban, akiknek a plakátjai mindenhol ott voltak szerte Oroszországban, akiket kiemelte, babusgatta az orosz média, foglalkoztak velük. Tehát azért nehéz mondjuk egy katonai vezető, tehát az orosz hadsereghez tartozó katonai vezető helyében, vagy akár az FSB-s vezető helyében nehéz kifejezett központi parancs nélkül, és lehet, hogy ez a parancs az nem érkezett meg ugye szombat reggelre, tehát nehéz úgy bármit tenni, katonailag szembeszállni egy olyan csoporttal, akik egyébként katonailag is felkészültek, tehát megfelelő felszereltséggel, fegyverekkel rendelkeznek, és ráadásul akik ez idáig nemzeti hősök voltak. Tehát ez, hogy mondjam, ebbe az orosz patriotikus koordinátrendszerbe nem nagyon illik bele. Tehát ahhoz már tényleg konkrét parancsok kellettek volna az orosz vezetők vezetés részéről, hogy arra kérjék, arra kényszerítsék ezeket a csoportokat, katonákat, struktúrákat, hogy szembeszálljanak fegyveresen Prigozsinékkal. De valószínűleg szombatra ilyen parancsok, tehát amennyire rekonstruálni tudjuk az eseményeket, ilyen parancsok nem érkeztek. Tehát az orosz vezetés kivárt, és ugye arra már vannak információk, nyilván ezek is inkább több mindenben találgatások, de vannak arra vonatkozó információk, hogy a szombat az lényegében végig tárgyalásokat tett. Tehát nem azért nem szálltak szembe Prigozsin csapataival, mert nem voltak rá képesek, hanem azért, mert közben tárgyaltak. Tehát az orosz vezetés megpróbált először megegyezni Prigozsinnal, hogy elkerülje a vérfürdőt. És nyilván a vérfürdőnek az elkerülése az több okkal magyarázható. Egyrészt az, amit mondtam, hogy most nemzeti hősöket bombáz az orosz állam, oroszok támadnak oroszokra. Ez egy nyilvánvaló polgárháborús helyzet, ami hát nem tesz jót az orosz vezetés imázsának, nem tesz jót a lakosság megítélésének, tehát nyilván ezt próbálták elkerülni, és inkább megpróbáltak, vagy legalábbis bíztak benne, hogy meg tudnak egyezni Prigozsinnal, mielőtt komoly katonai szembenállásra kerülne sor.
Ezt a képet, amit mutatok, ezen Szurovikin küld üzenetet gyakorlatilag Prigozsinnak, hogy forduljanak vissza, hogy tegyék le ezt a lázadást, ezt fejezzék be. Itt a jobb kezében látszik, hogy egy gépkarabély valószínűleg tart. Ez mennyire normális, hogy valaki egy irodába így mászkál szerinted? Itt valószínűleg ilyen hadkészültségbe állt végül is a hadsereg, vagy hogy fordítod ezt el?
Nem tudjuk, hogy egyébként Szurovikinak az üzenete honnan származott. Ugye az a kezdeti információk arról szóltak, hogy ő valószínűleg éppen Rostovban van,
Aha.
mert hogy azért mentek Rostovnak kezdetben Prigozsin erői, illetve hogy ketté szakadtak. Egy része Voronyos felé és Moszkva felé indult, ez volt a második etap, de első etapban az egységek egy része Rostov-Nadonúba ment, mert hogy onnan működik az orosz, a déli katonai körzetnek a stábja, az onnan működik, és ugye ez a stáb irányítja az ukrajnai háborúnak az eseményeit, az ukrajnában zajló háborúnak az eseményeit. Tehát kezdeti hírek arról is szóltak, hogy valószínűleg Szurovikin tábornok ott van,
Igazad lehet
és
egyébként, mert ez a Alekszejev, ez ott volt,
Vladimir
Vladimir
Alexeyev.
Alekszejev az előző képen, amikor Rostovban beszélget Prigozsinnal. Úgyhogy ez ugyanaz az iroda. Szerintem, úgyhogy valószínűleg igazad van,
Igen.
valószínűleg ott volt.
És abszolút könnye lehet, hogy ők persze harci készültségben voltak, és nem tudták, hogy mire számítsanak a Wagneresek részéről. Ugye az eddigi magatartása, vagy korábbi magatartása alapján Prigozsin szimpatizált Szurovikinnal, és inkább azt gondolom, hogy szövetséges látott benne, és ő valószínűleg örült volna neki, hogyha Szurovikin kerül Sojgunak a helyére. Az lehet, hogy pont egy ilyen töréspont volt, egy ilyen fontos pillanat volt, amikor ugye tavaly év végén Szurovikint lényegében lefokozták, és ugye átmenetileg, vagy ki lett nevezve az orosz-ukrán front irányítására, tehát hogy ő irányította az orosz egységeket Ukrajnában, és december végén pedig lényegében lefokozták, és tehát lényegében Sojgu és Gerasimov irányítás. Eddig is az irányításuk alatt volt, de ugye konkrétan ők lettek kinevezve, úgymond, vagy nevesítve, hogy ők felelnek az orosz-ukrán háború menetéért, és Szurovikin pedig ugye egyértelműen a háború irányításában alájuk került. Tehát meg lett nevezve konkrétan, hogy ki az, aki helyben felelős ezért, és ki az, aki csak lényegében végrehajtó, vagy legalábbis egy ilyen kisebb vezető szerepében van. Tehát lehet, hogy ott is, tehát az egyfajta töréspont volt, mert Prigozsin jobban volt Szurovikinnal, és abban bízott, hogy esetleg hosszú távon Szurovikin kerülne hatalomra, ez ugye nem következett be. Ugye amennyire, egyébként most mondok egy ilyen értelmezési keretet, aztán
Jó,
majd
én nagyon
a
örülök
nézők
neki.
eldöntik, hogy
Kockázatos, de.
a nézők eldöntik, hogy mennyire igaz ez, vagy mit gondolnak róla. Nyilván én is csak próbálom rekonstruálni az eseményeket, tehát nem látunk bele mindenbe. Tehát én azt gondolom, hogy Prigozsin, ugye ez a konfliktus, ugye hónapokig érlelődött a konfliktus Prigozsin és a Védelmi Minisztérium között, és Prigozsin egy idő után elhitte, hogy ő tényleg egy annyira fajsúlyos, felső ligába tartozó politikus, aki ebben a hatalomért vívott harcban megnyerheti ezt a harcot. Valószínűleg abból is látta ezt, mert a fronton ugye az orosz hadseregnek a helyzete valóban nem volt túl rózsás, nem teljesítettek jól, és Prigozsin abban bízott, hogy ez egy jó kiindulási alap lehet ahhoz, hogy elérje Sojgu és Gerasimovnak a leváltását, és hát ha nem is saját maga, de legalább hoz a vele jóban lévő politikusoknak a hatalomra kerülését. És amikor ebben a publikus, amikor nyilvánosságra vitte ezt a vitát, és egyre keményebb síkba terelte, ez már ugye sok volt Putyinnak, tehát Vladimir Putyin azért tudhatóan, ő nem tárgyal az utcával, ő nem hajlandó engedni semmilyen nyomásgyakorlásnak, ez az ő ilyen személyes politikájából fakad, és neki ez már sok volt. Tehát annak ellenére, hogy valószínűleg egy darabig szándékosan hagyta, és még szimpatizált is valószínűleg eleinte Prigozsin kijelentéseivel, mert lehet, hogy valamennyire rezonáltak a saját gondolataival is, és szándékosan hagyta ezt az oszd meg is uralkodj elvű politikát érvényesülni, hogy egymással szembefuttatni az orosz hadsereget, az orosz katonai vezetést és a Prigozsinnak a struktúráját. Egy idő után már túl sok volt neki, úgy érezte, hogy kicsúszik a kontroll, és néhány héttel ezelőtt, több mint egy hónappal ezelőtt ugye született egy egyértelmű döntés, hogy minden önkéntes struktúrát be kell tagolni az orosz védelmi minisztérium alá. Alá kell írniuk azt a bizonyos szerződést, július 1-e volt kitűző határidőnek, és Prigozsin körül kezdett elfogyni a levegő. Ő még tett ilyen nyilatkozatokat, hogy ő aztán nem fogja ezt megtenni, az igazság mellette van, stb. Stb. És Putyin megint csak egy üzenetben, az egyik beszédben újra azt mondta, hogy ez egy nagyon fontos lépés a további szabályozás felé, és ő személyesen kérte Sojgutól, hogy rendezzék az önkéntes katonai alakulatoknak a helyzetét. Tehát még üzent is Prigozsinnak, hogy ez közvetlenül legmagasabb szintről jön, és hogy ennek a csatának itt vége. És Prigozsin egy utolsó elkeseredett. Én azt gondolom, hogy ez egy kvázi egy ilyen utolsó elkeseredett lépés volt Prigozsin részéről, hogy katonai eszközökkel megpróbáljon érvényt szerezni a saját igazságának. Valószínűleg ez nem spontán akció, tehát hetekig tervezhette ezt az akciót, és azt gondolom, hogy azt hitte, hogy lesznek olyan szereplők, akik mellé állnak. Ugye a beszélgetésünk elején említettem, hogy Prigozsinnak a nyilatkozatait az nem feltétlenül az igazságtartalmak alapján kell nézni. Ugye ő olyanokat is mondott az elmúlt 2 hétben, hogy itt mindjárt összeomlik az orosz front, és hogy az ukrán hadsereg már olyan településeken jár, például a Tokmak mellett, ahol egyébként még közel sincsenek, tehát abszolút nem volt realitása annak, amit mondott. De ezt valószínűleg azért mondta, hogy bizonyos katonai körökkel érzékeltesse, hogy tényleg nagy a baj, hogy itt a katonai vezetés tényleg hibát hibára halmoz, és ebből nincs kiút, illetve tehát a jelenlegi vezetése nincs kiút, és csak is egy radikális váltással lehet elintézni. Tehát valószínűleg a pucskísérlet úgy indult neki, hogy Prigozsin bízott benne, hogy lesznek olyanok, akik szimpatizálnak vele, valóban van egy komoly bázisa, de főleg katonák és lakosság körében, tehát nem az elitek körében, és ő abban bízott, hogy esetleg bizonyos struktúrák mellé állnak. Tehát el tudom képzelni azt is, hogy kapott konkrét ígéreteket valamilyen struktúráktól, akár a GRU-tól, ugye a külső hírszerzés, amely korábban irányította, koordinált a Wagner csoportot, vagy az FSB-től, vagy bizonyos katonai köröktől, és amikor Prigozsin elindult Moszkva felé, akkor nem is biztos egyébként, hogy ő ténylegesen Putyin leváltását akarta, ezt nem tudjuk, hogy végül is mi volt a végső cél, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, de lehet, hogy csak tényleg érvényt akart szerezni saját követeléseinek, és csak, hogy mondjam, versenyben akart maradni, tehát meg akarta nyerni azt a csatát a Wagner csoportért és különböző politikai erőforrásokért folytatott harcban, és lehet, hogy tényleg azt gondoltam, hogy tehát őszintén gondolta, hogy a katonai vezetés meg kell reformálni, mert ez egy zsákutcába vezet, és azt gondolta, hogy lesznek mások is, az tény, hogy sokan vannak mások, akik hasonlóan gondolkodnak, mint Prigozsin, de kiderült, hogy döntő pillanatban végül ezek az emberek, vagy ezek a körök nem álltak mellé, és Prigozsin maga. Amikor én azt gondolom, hogy a töréspont szombat délelőtt következett be, amikor Putyin beszédet intézett szombat reggel, és elkezdtek záporozni a különböző politikusok nyilatkozatai, nem tudom, a Krimnek a vezetője, a Medvegyev, különböző kormányzók, és ugye Putyin támogatását fejezték ki, de nem volt senki, aki Prigozsin mellé volt állt volna be ebben a konfliktusban, és azt gondolom, hogy akkor érezte úgy Prigozsin, hogy ez neki nem fog sikerülni, nem, tehát legalább valamelyik orosz erőszakszervezetet, vagy nem tudom, a Rosgvardiát, azt meg kellett volna nyernie maga mellé, hogy ebből bármi sikerüljön. Egyébként sem voltak túl jó esélyei, de bármiféle támogatás nélkül aztán tényleg zéró. Úgyhogy valószínűleg akkor kezdett, vette ő fel a fonalat, kereste a kapcsolatot az orosz elnöki adminisztrációval, és akkor indultak el ezek a tárgyalások közötte és az orosz vezetés között, hogy valahogy ki tudjon hátrálni ebből a helyzetből.
Na most ugye a megoldása végül is az lett ennek a történetnek, amit a közvélemény felé ugye publikáltak, hogy ugye Moszkvától nem tudom 200 kilométerre visszafordultak, bejelentette, hogy a tervek szerint visszatérnek, ugye felhagynak ezzel, tervek szerint, hogy ne oncsanak több orosz vért, tervek szerint visszatérnek a a bázisaikra, valamint ugye azt tudtuk meg, hogy Lukasenka közbenjárásával ugye Belarusba távozhat, vagy távozik. Na most ugye erről több részletet nem tudunk, de hát rengeteg találgatás van, ugye miért pont Lukasenka, miért pont Belarus, mit fog ő ott csinálni, esetleg egy újabb offenzíva várható Kijev irányába a Wagner részvételével. Nagyon sok ilyen találgatás van ezzel kapcsolatban. Mit gondolsz erről? Miért Belarus egyáltalán?
Miért Belarus? Hát ez szerintem Lukasenka szerepéből fakad, és itt én abszolút értem, vagy legalábbis azt gondolom, hogy értem, hogy miért Lukasenka került a képben, mert ahogy említettem, Putyin politikájából fakad, hogy ő nem tárgyal az utca népével, nem tárgyal a terroristákkal, nem tárgyal azokkal, akik nyomást gyakorolnak rá, akik zsarolnak, és onnantól kezdve, hogy Prigozsin hátat fordított neki, vagy ahogy ő kifejezte, hogy elárulta, hátba szúrta, onnantól kezdve az szerintem borítékolható volt, hogy Putyin nem fog tárgyalni, nem fog beszélni közvetlenül Prigozsinnal, viszont volt egy erős szándék az orosz állam részéről, az orosz vezetés részéről, hogy a konfliktust vérontás nélkül megoldják. Ugye beszéltem arról valamivel korábban, hogy itt egy ilyen vérfürdő oroszok ellen, egy ilyen polgárháborús bemutató, az nem lett volna érdekében. Sikerült képbe Lukasenka, aki tudható, hogy mindig örömmel tűnik fel ilyen mediátor közvetítő szerepben. Ugye a 2014-es orosz-ukrán tárgyalások során is Lukasenka közvetített. Ez neki ugye lehetőség volt, hogy kilépjen ebből a szankciós nyomásból, amiben a 2010-es elnöki választások után helyezte magát, és miközben hogy éveken keresztül a nyugati vezetők nem beszéltek vele, miután közvetítő szerepbe helyezkedett, rögtön megnyíltak ezek a csatornák, és ugye Angela Merkel, François Hollande ugye mind Minskbe utaztak, és letárgyalták a Minszki megállapodásoknak az első, majd a második körét. Meg ugye Lukasenka az elmúlt időszakban is tett ilyen mediátori kísérleteket, ugye a háború első napjaiban is rögtön készségesen vállalkozott, hogy ő lesz az, aki közvetít. De hát nyilván így, hogy Belarus egyébként egy háborús fél, egy háborúzó ország, ugye Belarus területéről indultak az orosz csapatok kezdetben, így azért ennek a közvetítő szerepnek nem volt sok esélye. De Prigozsin esetében pedig abszolút működött, Lukasenka szoros kapcsolatban van Putyinnal, Prigozsinnak pedig egy olyan felső vezető kellett, aki bármilyen garanciákat ad őre nézve, tehát mondjuk a jövőjével, az életével kapcsolatban, és valószínűleg egy felső vezetőt, egy ország elnökétől, ezeket a garanciákat elégségesnek találta, Putyin pedig valószínűleg nem akart vele tárgyalni. Hogy miért Belarusban megy a Wagner csoport? Hát ugye a Wagner csoport nem tudjuk, hogy valóban oda megy. Most vannak hírek arról, hogy már állítólag készítik elő a tábort nekik. Egyelőre ugye a Wagner csoport Rostovból a Luhanszki megyébe vonult vissza a saját bázisaira. Prigozsin pedig ugyancsak, hogy az volt a hír, hogy Belarusba kap menedéket, és pont a mai napon jelentek meg hírek arról, hogy Prigozsin magángépe megérkezett Belarusba, Minszbe. Nekem ez különös, mert Prigozsin elvileg elhagyta Rostovot, most megállítólag mégis Rostovból repült a magángépe, tehát ott tartottak neki egy magángépet. De mindegy, ezek ilyen nagyon különös dolgok. Én azért azt gondolom, hogy Prigozsinnak, hogyha... Tehát az nem egy ilyen életbiztosítás, egy olyan államba menni, ahol az orosz titkos szolgálatok teljesen otthon érzik magukat, legyen szó FSB-ről, GRU-ról, vagy az orosz rendőrszervekről, abszolút otthon érzik magukat Belarusban, tehát Oroszország és Belarus uniós államban van egymással. Tehát én nem látok nagy különbséget, inkább csak formalitás, hogy ő most Oroszországban van, vagy Belarusban van ilyen szempontból. Ha valóban van veszély őre nézve, akkor Belarusban nem fog tudni elrejtőzni, nem fog tudni megmenekülni. Tehát én azért a helyében inkább valamilyen más országot keresnék bázisként, nem pedig Belaruszt. Ami ugye utaltál erre az elterjedt elméletre, mi szerint az egész ugye csak cirkusz volt, és hogy a Wagner csoportot most szépen átvezetik Belarusba, és majd onnan támadják be Ukrajnát. Hát ennek nem nincs sok realitása ennek az elméletnek. Ahhoz nem kellett egy nagy cirkuszt rendezni, hogy a Wagner csoportot átcsoportosítsák Belarusba. Ezt azért viszonylag egyszerűbben is meg lehetett volna oldani, kevésbé észrevehető módon. Nyilván a titkosszolgálatok kiszúrták volna ezeket a csapatmozgásokat, de hát mindent meg lehet indokolni, hogy mi miért történik. Másrészt pedig itt most nagyjából 25 ezer katonáról beszélünk, akik a Wagner csoport még rendelkezik. Az orosz expedíciós erő tavaly februárban Belarus felől betámadva 70-80 ezer katonát is tartalmazott a jelek szerint. Tehát és azokkal a katonákkal sem tudtak eredményeket elérni, nem tudták bevenni Kijevet. Még csak meg se indult ugye Kijev ostroma, tehát ez egyáltalán nem volt elégséges, és azóta Ukrajna készült az észak felől történő potenciális veszélyre. El vannak aknásítva, itt több 10 km mélységben a területek. Ukrajna vár egy potenciális támadás Belarus felől, tehát egészen más a helyzet, mint tavaly februárban. Tehát ez egy kis erő ahhoz, hogy bármilyen eredményt tudnának elérni, tehát nincs sok realitása ennek, hogy majd a Wagner csoport Kijev felé támadva majd, nem tudom,
Értem.
valamit elér ezzel. A Wagner csoport, csak még egy gondolat, a Wagner csoportnak 10 hónapjába tellett, hogy nagyjából Ukrajna területének 0,04%-át elfoglalja Bakhmut környékéről. Bakhmut önmagában egy nagyjából 20-valahány négyzetkilométeres területen helyezkedik el, persze plusz a környezete. 10 hónap volt, mire egy békeidőben 2014 előtt 70 ezres kisváros, hát valószínűleg 2014 után azért sokan elhagyták a várost, tehát inkább 50 ezer alatti volt a város lakossága. Tehát ezt az ukrán kisvárost 10 hónapig tartott bevenni a Wagner csoportot, miközben orosz deszantosok és más orosz alakulatok is segítették a tevékenységüket. Hát akkor miről beszélünk egy több milliós ukrán főváros esetében?
Így van. Egyébként azért is valószínű, hogy ugye ez túl nagy ár lett volna ezt az áldozatot meghozni, mert ugye ez egy elég komoly törés most Putyin elfogadottságában, talán azt lehet gondolni. Sokan elérkezettnek látják az időt, például Girkin láttam most, hogy egy beszédet mondott mások előtt, ami arról szól, hogyha az elnök úgy érzi, hogy nem tudja ezt a hadműveleteket tovább folytatni, nem alkalmas erre, akkor le kellene mondani, és átadni valakinek, aki alkalmasabb erre. Nem tudom, te követed az orosz médiát, a megmondó embereik, ugye Szolovjov, Szimonyán, ezeknek mit mondtak erről kapcsolatban valamit, vagy kommentálták ezeket? Milyen az orosz közvéleményben, meg az orosz médiában van ennek visszhangja? Vagy milyen?
Ez abszolút van. Ugye az elején egyébként teljesen el voltak tévedve ezek az orosz propagandisták, nem tudták, hogy mit mondjanak. Hiszen gyakorlatilag az orosz lakosság élőben követte végig, hogy mi történik. Ezt ugye nem lehetett elleplezni, eltitkolni. Azt ugye Putyin szombat reggeli beszédét is élőben adták, amelyben ugye a Wagner csoportot árulónak nevezte. Azt is ugye élőben követték, hogy a Wagner csoport Moszkva felé megy, közben ugye Moszkvában barikádokat kezdtek emelni, hétfőre ugye egy munkaszüneti napot hirdettek, tehát nyilván az orosz lakosság tökéletesen, ugye ez volt a mém, miután szombat este ugye Prigozsin bejelentette, hogy visszavonulnak, hogy lefújták a puccsot. Akkor az orosz közösségi médiában ez volt a legnépszerűbb mém, hogy de azért ugye a munkaszüneti nap az marad. Tehát minden esetre ezt nem lehetett elrejteni. Hirtelen a korábbi hősökből hirtelen árulók, ellenségek váltak. Tehát ez egy olyan politikai törés az eddig teljesen sziklaszilárdnak hit putyini rendszerben, aminek én azt gondolom, hogy csak további következményei lesznek. Hát bizonyos körök, akik mondjuk elégedetlenek ezzel a politikával, és tudjuk, hogy vannak ilyenek, csak annyira nem viszik a nyilvánosság elé, ők most egy remek példáját látják annak, hogy hogyan lehet nyomást gyakorolni az államra, és tökéletesen megúszni az egészet. Semmilyen ugye következménye nem lett ennek, még úgy sem, hogy orosz katonák haltak meg ebben a konfliktusban. De a Wagner csoport, a Wagneres katonák, maga Prigozsin tökéletesen megúszta azt a helyzetet, és akkor kiderül, hogy lehet 700 kilométert menetelni katonákkal Moszkváig, úgyhogy senki nem állítja meg őket, és ennek nincs semmilyen következménye, ja, hogy így is lehet. Hát akkor lehet, hogy lesznek még erre más kísérletek is. Ja, hogy az orosz állam nem képes erre hatékonyan megoldást találni az ilyen helyzetre. Ja, hogy kiderült, hogy az orosz hátország egyébként teljesen védtelen, mert a katonák a fronton vannak. Hát ezek hatalmas pofoncsapásai az orosz államnak és személyesen Vladimir Putyinnak, akinek ugye Prigozsin a kreálmánya volt. Tehát ez abszolút jelentheti azt, hogy ez itt a végkezdete, vagy a repedések elindulnak, és maga alá temetheti Putyint is. Persze ez egy hosszú folyamat is lehet. Hát a cárnak a lemondásának az előzménye 1917-ben az 1905-ös forradalom volt. Utána még azért sok idő eltelt, mire az egyértelműen ugye a hatalmát veszített, és a presztízsét veszített orosz monarchia végül megbukott volna. De persze ezek a dolgok történhetnek teljesen hirtelen is. Minden esetre ez semmi jót nem jelent Putyin hatalmára nézve. Ő maga adta meg a keretet ahhoz, hogy hogyan kell ezt az egészet értelmezni, amikor tegnap este ilyen nagyon jó beharangozott beszédében, hétfő este beharangozott beszédében, rompercben, miközben be volt harangozva, hogy szenzáció fognak elhangzani. Itt az egész világ sorsa forog, tehát az egész világnak a sorsa fog eldőlni Putyin beszédén, nagyjából így volt beharangozva az egész, és 3 percben Putyin elmondta, hogy szegény Wagner katonák, ők valójában félrevezették őket, félretájékoztatták őket, ők csak parancsokat teljesítettek, de az utolsó pillanatban felismerték, hogy hibát követtek el, és még pont akkor, amikor még vissza lehetett fordulni, visszafordultak, és meg kell bocsátani nekik. Tehát ugye ez volt az értelmezési keret, amit Putyin a lakosságnak is próbált adni, akik előtt ez az egész dráma lezajlott, ez az érthetetlen dráma lezajlott, és ugye az orosz média számára, az orosz propagandisták számára is adott egy ilyen értelmezési keretet, hogy itt szegény félrevezetett emberekről van szó, akik továbbra is egyébként hősök, mert ugye teljesítettek a fronton, megmutatták, hogy ők hazafiak, de bizonyos erők itt félre tájékoztatták őket, és megvezették őket. Egyébként itt egy érdekes adalék, hogy figyeljük meg, hogy miközben az orosz hadsereg azért nem nincs teljesen morálisan a helyzet magaslatán Ukrajnában, nem teljesítenek annyira jól, nem is értik teljesen, mit miért kell csinálniuk. Ezzel szemben azért a Wagner csoport annyira vakon beállt Jevgenyi Prigozsin mögé, hogy ilyet azt hiszem az orosz katonai vezetés megirigyelhetné. Tehát szó nélkül teljesítették a parancsait, hogy menni kell, el kell fogadni Rosztovot, Voronyezs? Persze, ez semmi kérdés, hogy itt orosz, esetleg potenciálisan orosz hadseregek összecsapni. Semmi gond. El kell menni Moszkváig, kell harckocsikkal menetelni? Persze. Tehát senkiben nem merült fel még a kétkedésnek a gyanúja sem. Tehát több ezer katona, nem pontos szám nincs, legalább 5000 katonáról beszélünk, akik ezt a... Oké, okay, nem a Wagner csoportnak az egésze, tehát itt 20-25 ezer katonából, ugye 5000 katona az, akik mondjuk a Moszkva, voronyezsi moszkvai irányban részt vettek, akcióban részt vettek, de hát ez egy hatalmas bizalmat, és nem tudom, ilyen feltétlen parancs
Hát
teljesítést
odaadás.
feltételez.
Aha. Egyébként a Rostovban ugye sztárként, tényleg mint egy rockstárt úgy ünnepelték Prigozsint, a civilek, a katonák, a pacsisztak levegőbe lövöldöztek, mikor egy ilyen nagy fiesta volt itt Rostov főterén, amikor elvonultak. Ez szerinted a Prigozsinnak szólt, illetve a Wagner teljesítményének a háborúban, vagy az ellenállásnak, vagy ezek az emberek azért inkább...
Hát ez az a baj, hogy hogy a kivonulás, ezt nehéz ilyen értelmezési keretek közé szorítani, mert ez egyszerűen szólhatott annak is, hogy örülnek, hogy kivonulnak végre,
Aha.
és hogy békésen megoldódott minden. Mert amikor bevonultak, akkor azért ilyet nem láttunk. Tehát
Üres
nem
utcák
láttunk ilyen ez a
voltak.
tömege. Teljesen üres volt a város, a boltok bezártak, és egyébként ugye érdekes, hogy nem láttunk, tehát egyik irányba se láttunk semmit. Tehát nem az volt, hogy Prigozsint, ilyen Welcome Prigozsin plakátokkal vonultak volna utcára, és nem tudom, tűzijátékot rendeztek volna Prigozsin tiszteletére, ilyet se láttunk sehol, de ugye olyat se láttunk, hogy ez az orosz lakosság, ez kivonult volna az utcákra, hogy a jelenlegi hatalom mellett tüntessen, és Prigozsinnal szemben nem volt az, hogy itt kifütyülték volna a Wagner katonáit az utcákon, hogy mit csináltok, tehát itt egy fegyveres katonai felkelésről van szó, ami ugye nem, hogy mondjam, nem egy ilyen rejtett dolog volt, hanem még az orosz elnök is nyilatkozott, hogy ez árulás, hazárulás, és ezzel szemben nem láttunk olyan embereket, akik tiltakoztak volna ellene. Tehát itt egy teljes apátiát láttunk az orosz lakosság részéről,
Aha.
ami számomra azt mutatja, hogy akkor az orosz lakosságnak oly mindegy, hogy éppen Vladimir Putyin van hatalmon, lehet, hogy 78%-os a népszerűsége, de ha mondjuk Jevgenij Prigozsin lenne, vagy nem tudom, vagy bárki más lenne hatalmon, akkor teljesen ugyanaz lenne a lakosság reakciója, mint most.
Igen, és ők már lemondtak mindenféle lehetőségre, hogy beleszóljanak a saját
Hát
az
ez a
ország.
teljes depolitizálása a társadalomnak, tehát ők abszolút közömbösek azzal, ami az országban történik. Nem is biztos, hogy ez a jó szó, hogy közömbösek, mert lehet, hogy egyébként van véleményük, csak ugye félnek ezt a véleményt megfogalmazni, és inkább úgy vannak vele, hogy inkább csöndben maradnak, mert az a biztos. Valószínűleg a katonák is, akik ugye Rostovon, meg Voronyezsbe, meg ugye a titkosszolgálati szervek, ők inkább úgy voltak vele, hogy kivárják a helyzetet, hogy ki tudja, mi lesz. Lehet, hogy itt tényleg holnap már Prigozsin lesz a vezető, hogy inkább kivárnak, mert az a biztos, nem jó felelősséget
Abszolút.
felvállalni sem jó, nem jó beleállni. Hát ugye ez a szerencsétlen 13 pilóta, akik életüket vesztettek, ők azért adták az életüket, ami, hogy mondjam, azért nem látom a célját, hogy miért, hiszen a 24 óra leforgása alatt a pucs véget ért, és még csak nem is lesz megbüntetve az, hogy őket ugye lelőtték ugye legalább 6 helikoptert és egy repülőgépet lőttek le, teljesen oktalanul, tehát semmilyen kihatása nem volt ez az események menetére.
Hát rengeteget tudnánk erről még beszélni, még egy csomó kérdés van a fejemben, de lejárt az az idő, amit megbeszéltünk, amire volt lehetőséged, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy beszéltél erről, hogy elmondtad, hogy mit tudsz, meg a saját véleményedet erről, és akkor Hát nektek iratkozzatok fel még egyszer. Nagyon kíváncsi vagyok a kommentekben, hogy mit gondoltok, mi motiválta Prigozsint, és mi várható a jövőben, milyen hatással lesz ez a orosz belpolitikára, a háború, a fronton, az eseményekre, Belorussziára esetleg, meg mert arra is lesz, az biztos vagyok benne. És Anton, köszönöm szépen még egyszer. Szia!
Köszönöm a beszélgetést, majd kíváncsi vagyok én is a kommentekre. Szép napot nektek!
Hello!
Thank you.